Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Az elmúlt hetek egyik legnagyobb nyertesével, a Dunahouse részvényekkel foglalkozunk. Itt van velünk a stúdióban Schilling Dániel, a Dunahouse gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok!
Hogyha a Bux Indexet nézzük, akkor ugye történelmi csúcson van, de hát maga a Dunahouse is az elmúlt másfél évben egy kiemelkedő teljesítményt tudott felmutatni. Milyen hozamot tudtak realizálni eddig a befektetők, akik egyébként kitartottak a tőzsdei sztori mellett?
A Dunahouse részvényeket 2016 novemberében vezettük be a budapesti értéktőzsdére. Tavaly volt 7. éves évfordulója a tőzsdei bevezetésnek, és ez alatt a 7 év alatt nagyon jelentősen átalakult a Dunahouse csoport. Ugye az EBITDA-nk az 900 millió forintról 3,2 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredményünk 1 milliárdról 2,7 milliárd forintra, és mostanra a cégcsoport évente 14 ezer ingatlan tranzakciót bonyolít, és a tavalyi évben 740 milliárd forint hitelt közvetített. Csak hogy egy kicsit kontextusba helyezzük, a teljes magyar lakáshitelvolumán az 595 milliárd forint volt a tavalyi évben, tehát a Dunahouse az közel 30%-kal meghaladta a magyar lakáspiacnak a méretét. És most a Dunahouse csoport 4 országban van jelen, tehát nemzetközi cégcsoporttá vált. Az árbevételünknek a 75%-a, az EBITDA-nknek az 50%-a külföldről származik, tehát itt az elmúlt években valóban egy nagyon jelentős átalakuláson mentünk át.
Térjünk át a legutóbbi 2023 negyedik negyedéves gyors jelentésetekre. Az alaptevékenység eredménye elmarad az előzetesen vártakhoz képest, illetve több országban is céltartalék képzésre volt szükség. Te hogy látod, mik voltak a fontosabb üzenetei a gyors jelentésnek?
A 2023-as évünk egy nagyon, nagyon összetett év volt. Talán amikor pont egy éve itt beszélgettünk a 23-as kilátásokról, akkor is említettem, hogy egy nehéz év előtt állunk, és ez be is igazolódott. Éves szinten az árbevételünk 33 milliárd forintra emelkedett, 9%-kal nőtt az előző évhez képest. Az EBITDA-nk csökkent 30%-kal, az adózott eredményünk pedig 8%-kal csökkent. Itt elmögött nagyon sok tényező van. Ugye a Dunahouse-nak 3 fő piaca van, Magyarország, Olaszország és Lengyelország, és ezek az országok nagyon eltérően viselkedtek az elmúlt évben. Teljesen más dinamikák játszódtak le 2022-től kezdődően az emelkedő infláció, emelkedő kamatkörnyezet teljesen más mértékben és másként hatott a piacokra. A 2023 negyedévi jelentés, ez valóban gyengébb volt ahhoz képest, mint amit vártunk, és lényegesen gyengébb volt ahhoz képest, ami 2022 negyedik negyedévében tudott mutatni a cégcsoport. A legnagyobb csökkenés az Olaszországban történt, nagyjából 2 millió euróval csökkent az EBITDA. Ebből nagyjából 1 millió euró volt, amire számítottunk, amivel terveztünk, és egy másik 1 millió euró volt, amire nem számítottunk. Ennek egy része a évvégi gyengébb piaci volumenekből adódik, egy másik része pedig, amit említettél, céltartalék képzésből adódik. Az olasz piac az egy nagyon jelentős fejlődés sem megy most át. A Covid előtt nagyjából 10% körül volt a közvetítők aránya, ez most már 20% körül tart. Zajlik az átalakulás, zajlik a közvetítői szektornak a kialakulása, ami azt jelenti, hogy a közvetítők között elég nagy harc van az ügynökökért, az ügynökhálózat bővítése mindenkinél egy nagyon fontos szempont. Ehhez kapcsolódnak incentívák, támogatási konstrukciók. A céltartalékképzés, amit említettél, ez olyan ügynöki motivációs programokhoz kapcsolódik, amiknél láthatóvá vált most az év végén, hogy azok a kedvezmények, amiket adtunk, azok nem fognak megtérülni, és ezekkel kapcsolatban prudenciális okokból úgy döntöttünk, hogy akkor tudunk egy tiszta képet mutatni, és tiszta képpel kezdeni a 2024-es évet, hogyha ezeket a céltartalékot képzünk.
Hogyha valaki egy kicsit a mélyre szeretne ásni a Dunahouse sztorinak, akkor a teljesítménynek, és itt inkább az eredményességre, profitabilitásra gondolok, mik a legfontosabb szeletei? Tehát mikor kell azt gondolni egy befektetőnek, hogy hú, akkor ez most itt a Duna House éve lesz, az ingatlanpiacnak kell igazából nagyon jól teljesítenie, egy komolyabb fejlesztési tevékenységetek is volt, de az ugye kifutott most már, tehát itt nyilván abból egy jelentős cash flow képződött. A hitelpiacon is mondtad, hogy jelentős szereplők vagytok. Mi az, amire a befektetőknek érdemes fókuszálnia majd veletek kapcsolatban a jövőben?
Mi megkülönböztetünk core és nem core tevékenységeket, és ezekkel kapcsolatban külön mutatjuk be a negyedéves jelentésekben az eredményt. Core tevékenységnek azt tekintjük, ami az ingatlan közvetítés, hitelközvetítés, illetve ezekhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások, úgy mint ingatlan kezelés. És emellett vannak azok a nem core tevékenységek, ami az ingatlanfejlesztés, illetve a cégcsoport által tulajdonolt befektetési ingatlan portfóliónak valós értékátértékelései, illetve ezeknek az eredménye. A core tevékenységben ott alapvetően az eredményünknek a 75-80% az a hitelközvetítésből jön jelenleg, tehát a hitelközvetítésnek, a hitelezésnek a trendjei azok alapvetően meghatározzák, hogy a Duna House hogyan fog teljesíteni. A hitelezés egyébként meghatározza az ingatlanpiacot is, tehát egy olyan környezetben, ahol könnyű hitelhez jutni, annak van egy pozitív hatása az ingatlan tranzakciókra és az ingatlan áremelkedésekre. Tehát itt alapvetően az ingatlan hitelezésnek a volumenei, a hitelkamatok azok, amik leginkább meghatározzák azt, hogy milyen az a piac, amin mi dolgozni fogunk. És ugye itt ebben volt egy nagyon jelentős változás az idei évben. 2023-at úgy kezdtük, hogy a lengyel piac az mély ponton volt, közel 80%-ot esett a korábbi, egy évvel korábbi szintekhez képest. Ennek ugye részben az volt, vagy hát meghatározóan az volt az oka, hogy Lengyelországban változó kamatozású lakáshitelek voltak a piacon, és ahogy elindult az infláció, ahogy elindultak a kamatemelések, úgy gyakorlatilag megszűnt a hitelpiac. Ez jelentősen változott 2023-ban, annyira, hogy az év utolsó 3-4 hónapjában a lengyel hitelpiac történelmének a legerősebb hónapjai voltak, tehát mondjuk egy februári mélyponthoz képest ötszörözött a lengyel hitelpiac. Nem teljesen piaci tényezők játszottak itt közre. Az fontos tényező volt nyilván, hogy a kamatok azok elkezdtek csökkenni, viszont a kormány elindított egy olyan támogatott hitelprogramot, ami a fiatal lakásvásárlókat támogatta 2%-os kamatú hitelekkel, és ez felrobbantotta a hitelpiacot. Ugye ennek a támogatásnak a kerete az év végével kifutott. Most még az év első hónapjaiban tapasztalunk magasabb forgalmat abból kifolyólag, hogy a decemberig leadott hiteligényléseket most folyósítják az első negyed évben, de ez várhatóan azért nem ezeken a szinteken fog folytatódni 2024-ben.
Egy kérdés erejéig még térjünk vissza a nem core tevékenységre is, hiszen az idei évben is jelentős tranzakciókra készül a társaság. Többek között tervezi értékesíteni a jelenlegi székházát, amiből 1 milliárd forint bevétel várható, és bérelt irodaházba fog költözni a vállalat. Egyrészt az is érdekes lehet, hogy mi ennek a motivációja, illetve a további ingatlan portfólió értékesítésekből összesen a székház eladással együtt 3 milliárd forintra számít a vállalat, amely a jelenlegi piaci kapitalizáció 10%-a, tehát egy szemmel látható összeg. Mire tervezi a társaság fordítani ezt a beáramló cash flow-t?
Két évvel elkezdtünk egy profiltisztítást, aminek pont az volt a lényege és a célja, hogy a nem core tevékenységeket leépítsük. Tehát egyrészt az ingatlan portfóliót értékesítsük, másrészt ugye az ingatlan fejlesztéseket, ahol már az összes futóprojektünk az befejeződött, itt nem kívánunk új fejlesztéseket indítani. Ez a profiltisztítás az, ami az idei évben is, ugye 23-as év után is egy jelentős osztaléktöbletet tud biztosítani, illetve ebből a profiltisztításból várunk még 3 milliárd forintot 2024-ben, 25-ben, itt attól függ, hogy hogyan tudjuk értékesíteni az ingatlanokat. És ahogy ez eddigiekben is kommunikáltuk, ez a cash flow, ez vagy osztalékot tud növelni, ahogy itt most ebben az évben is ezt tesszük, vagy pedig akvizíciókra fogjuk tudni fordítani a jövőben.
Meg is érkeztünk akkor az egyik legizgalmasabb kérdéshez, az osztalékhoz, az osztalékjavaslathoz. Ugye itt egy egészen magas részvényenként 131 forintos osztalék kifizetésére tettetek javaslatot, és már a tavalyi osztalék is egy nagyon komoly 20% körül mozgó hozamot kínált a befektetőknek. hogyan érdemes tekinteni erre az osztalékra, mennyi ebből egyébként az osztalékpolitika szerinti kortevékenységre eső rész, esetleg arra is érdemes lehet kitérnünk, hogy a tőzsdei bevezetés óta nagyságrendileg mekkora osztalék került a részvényesekhez.
Az IPO óta tartjuk magunkat ahhoz az osztalékpolitikához, hogy a kortevékenység eredményének a 47%-át kifizetjük. Ez a 23-as év után ez 1 milliárd forint osztalékot jelentene, és ehhez jöttek hozzá azok a plusz osztalékok, amik a profiltisztításból adódnak. Így összesen 4,5 milliárd forint osztalékot tervezünk kifizetni, részvényenként 131 forintot, ahogy te is említetted. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 7 évre, meg kellene nézni a pontos számot, de nagyságrendileg 360 forint osztalékot fizetünk ki most ezzel az osztalékjavaslattal együtt, ami a 396 forintos IPO árhoz képest majdnem a teljes árat visszafizettük a részvényeseknek, úgyhogy közben a cégcsoport nagyon dinamikusan fejlődött az elmúlt években, és további növekedés előtt állunk.
Tehát ez alapján, ha magát a core osztalékot nézzük, akkor a tavalyi teljesítmény után az részvényenként valamivel 30 forint alatt van. Ez az, amivel a befektetők tavalyi év vonatkozásában számolhattak osztalékpolitika szerint. Adtatok egy management guidance-t is az idei év teljesítményére vonatkozóan. Ez hogyan viszonyul egyébként a tavalyi évhez?
Igen, a guidance-ünk az EBITDA szinten egy jelentős növekedést tervez. A tavalyi 2,7 milliárd kor EBITDA szintről 4-4,5 milliárd EBITDA-ra tervezünk nőni. Adózott eredményben a növekedés az lényegesen alacsonyabb, 2 milliárd tisztított kor adózott eredményről 1,8 és 2,3 milliárd forint közé várjuk a 24-es adózott eredményt. Azért van jelentős különbség a két eredmény kategória között növekedésben, mert a 2023-as évben a cégcsoport szabad pénzeszközeire igen jelentős kamatbevételre tettünk szert, amivel a csökkenő kamatkörnyezet miatt ezzel nem számolunk 2024-ben.
Ha már szóba hoztad a szabad készpénzállományon elért jelentős hozamot, helyezzük egy kicsit kontextusba, hogy mekkora összegről, mekkora készpénzállományról beszéltünk az osztalék kifizetését megelőzően, illetve az osztalék fizetést után. Illetve említetted, hogy az alacsonyabb hozamok miatt a készpénzállományon kisebb az elérhető hozam, de ugyanakkor ez azt is jelenti, már az alacsonyabb hozamok, hogy a hitelfelvételi lehetőségek jelentősen javultak a lakosság számára. Itt milyen tendenciákat láttatok az év első két hónapjában, illetve mik a várakozásaitok az év hátra levő részében?
A szabad pénzeszközállománya a cégcsoportnak most a teljes pénzeszközünk az 8,3 milliárd forint, ugye ebből fogunk kifizetni 4,5 milliárdot, illetve ehhez jönnek majd még hozzávállhatóan ugye az éves 24-es eredmények mellett a portfólió tisztításból származó egyéb cashflow, tehát a cégcsoport pénzügyileg likviditás szempontjából továbbra is stabil marad, és továbbra is marad szabad pénzeszközünk a rekordosztalékot követően is. És itt a kamatszintekkel kapcsolatban, tehát abszolút igaz az, hogy a csökkenő kamatszintek miatt a hitelezés az itthon is fellendülőben van. A magyar lakáshitelpiac 2023-ban 50%-kal csökkent 2022-höz képest, viszont volt évközben egy felfutás, tehát januárban volt a mélypont, akkor 40 milliárd forint volt a lakáshitel kihelyezés, decemberben már 63 milliárd forint, tehát volt egy szép fokozatos felfutás éven belül, ahogy csökkentek a kamatszintek, és ugye ennek a folytatását várjuk 2024-ben is, ami nagyjából egy ilyen 25-40% körüli piaci növekedést várunk a lakáshitelpiacon, és ugye ezzel párhuzamosan az ingatlan piacon is egy 20-40%-os forgalomnövekedést, eladott ingatlan darabszám növekedést a tavalyi 91 ezer tranzakcióhoz képest 110 és 130 ezer közé várjuk a 2024-es évet. Ugye itt még ami fontos a hozamok kapcsán, hogy a magas infláció miatt, az infláció követő állampapírok kimagasló hozama miatt nagyon sok befektető ment át ingatlanból állampapírba, és azt várjuk, hogy ahogy ezek a hozamok lejjebb jönnek, ez a befektetői kereslet ez vissza fog részben térni az ingatlan piacra.
Ingatlan árakban esetleg ez mit jelenthet, rendelkeztek-e prognózisokkal, hiszen ez biztos, hogy nagyon sok hallgatót érdekel.
Hát vadászgömbben nem rendelkezünk, viszont azt várjuk, hogy az a nominális értelemben stagnálás, ami az elmúlt két évben volt, ez idén, jövőre valószínűleg korrigálásra kerül. Ahogy az infláció elkezdett emelkedni, az ingatlan árak stagnáltak, reál értelemben ezzel már egy 30% körüli csökkenés történt a magyar ingatlanpiacon, és azt gondoljuk, hogy ahogy az alternatív befektetési lehetőségeknek a hozama csökken, úgy tér vissza a befektetői kereslet az ingatlanpiacra, úgy ez a gap, ez zárulni fog.
Köszönjük a beszélgetést Schilling Dánielnek, a Dunahouse igazgatósági tagjának, gazdasági igazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, jó hétvégét nektek is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.